Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi istentiszteletünket népünk, nemzetünk dicső múltjára emlékezve a szózat éneklésével kezdjük. Kedves testvérek, és ősi zsoltárunk, a 90. zsoltár éneklésével valljuk meg hitünket, és emeljük Istenünkhöz a mi szívünket. A 90. zsoltárunk első, valamint utolsó, 9. versét énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva.
Hatalmas minden dolgunkat bírjad forgassad. Kezeink munkáit igazgassad.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak 11. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit. Az a témakör, amelyben ezek a kérdések és feleletek megfogalmazódnak, az apostoli hitvalláshoz kapcsolódik, az apostoli hitvalláson belül pedig mindahhoz, amit a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról hiszünk és vallunk. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál, vagy másutt keresik? Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Hallgassuk meg Isten igéjét, amely Máté evangéliumának 21. fejezetéből szól hozzánk. Máté evangéliumának 21. fejezetéből, a 12. verstől a 17. versig terjedő szakaszból, valamint a 23. verstől a 32. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyeken ezeket találjuk megírva. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házam imádságnak házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsanna a Dávid fiának, haragra robbantak, és így szóltak hozzá, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom néktek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert János mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak, nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fia, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első felelték. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony-bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva, még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik az ő igéjét halljuk, és adja, hogy szent lelke jelenlétében ezen a mai vasárnapon mindnyájan személyes üzenetet vehessünk tőle. Kedves testvérek, gyermekekről is szólt az most felolvasott igeszakasz, nekünk is vannak gyermekeink, akik szeretnék Jézus Krisztus dicsőíteni és dicsérni közöttünk. Most hallgassuk meg az ő virágvasárnapi énekszolgálatukat.
Ünneplő gyülekezet, az ige hirdetésre készülve most csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, virágvasárnap ünnepére gyűltünk össze, mert hisszük, valljuk és érezzük, hogy Te gyűjtöttél össze bennünket. Amikor ugyanúgy, mint egykor felhangzott a gyermekeknek a szava, amely Téged dicsőített, azt hirdette, hogy Te vagy az eljött Messiás, a megváltó, és mi olyan meghatott örömmel hallgattuk az ő szavát, ahogy minden bizonnyal a Te először választott tanítványaid is olyan örömmel hallották ezt a szót. És virágvasárnapra gyűjtöttél össze bennünket, amikor hiszük azt, hogy megnyitsz nekünk egy utat. Utat, amelyen keresztül el akarsz juttatni bennünket ebben az esztendőben is, a legnagyobb ünnephez, a húsvét ünnepéhez, amelyben szívünknek, lelkünknek, életünknek legnagyobb vágya és reménysége hirdettetik, hogy van győzelem a halál fölött, és az ember életének koronáját egyedül a Te kezedből, kegyelemből, hitáltal el lehet fogadni az örök élet reménységét, és egykor majd annak a valóságát. Hisszük azt, hogy a mai nappal ezen az úton akarsz vezetni bennünket, nem csak ma, hanem estéről estére, hogy ígéden keresztül ennek az örömhírét hirdesd, ennek az örömhírnek a befogadására készítsd fel a mi lelkünket, és ünnepre gyűjtöttél össze bennünket, amikor emlékezünk nem a távolabbi múltra, a Te első virágvasárnapi bevonulásodra, hanem a közelmúltra. Egy testvérünkre, aki elment már a mindenélőknek útján, egy testvérünkre, aki ennek a gyülekezetnek első lelki pásztora volt. Őre emlékezünk, az ő életére, az ő szolgálatára, és megvalljuk te előtted, virágvasárnap és húsvét felé közeledve, igen, mi az életre szeretnénk emlékezni, az életre és az örök élet reménységére. Ezért kérünk téged, hogy most ezen a mai napon a te igéden keresztül is még az emlékezésünket is fordítsd át igaz emlékezéssé, hogy ne csak a múltra tudjunk gondolni, hanem lássuk meg a múltban is az eljövendőnek jeleit, valóságát, ígéretét és csodáját. Hisszük, Jézusunk, Urunk, az a te akaratod, hogy ebben az esztendőben is, nagy héten először vagy újra eljussunk arra a legnagyobb hitre, hogy benned örök életünk van. Kérünk téged, hogy most ezen az istentiszteleten is ígéden keresztül és lelked által erre készíts, és ebben áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, melynek alapján az ő segedelmével szólani kívánok közöttetek, és mely írva található az előbb megnevezett szent helyen, tehát a Máté szerinti evangélium 21. részében, mégpedig a 23., a 24. és a 27. versben eképpen. És mikor bement vala a templomba, mármint Jézus, hozzámenének a főpapok és a nép vénei, amint tanít vala mondván, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondanékik, én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk. Mondanéki ő is, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, milyen ünnep a virágvasárnap? Ezt a kérdést felteszem, én azt hiszem, hogy először mindenkinek ugyanaz a szó, érzés jut az eszébe. Virágvasárnap egy örömteli ünnep. Hiszen Jézust azon az első virágvasárnapon sokaság fogadta, dicsőítették őt, nem csak a tanítványaik, rajtunk kívül még nagyon sokan, sőt ott a templomban, látván Jézusnak például a csodatételeit, még a gyermekek is messiásnak hívták és nevezték őt. Örömteli? Igen, örömteli. De ugyanakkor a virágvasárnap történései arról beszélnek, hogy szomorú is a virágvasárnap. Igen, az is, hiszen maga Jézus mutatja, hogy az, hiszen ő maga volt, aki látván a várost virágvasárnapon, sírt azon, hogy nem ismerte fel az ő meglátogatásának az idejét. És szomorú azért is, mert hiszen a virágvasárnap, mint egy nyitányként, nagypéntek felé vezeti a mi lépteinket, ami egy fájdalmas valóságot hirdett. Jézusnak az igaznak szenvednie kellett az ember bűnei miatt. Meghalnia miattunk. Örömteli és szomorú egyszerre, ugyanúgy, mint ahogy ma is. Virágvasárnap mindig örömmel, reménykedő szívvel indulunk, mert hiszen a lelkünkben már a húsvét örömére készül az ember, de ugyanakkor ezen a napon ez a gyülekezet szomorúan is tartja a virágvasárnap ünnepét. Hiszen emléktábla avatás lesz Budai Péternek, a gyülekezet első lelkipásztorának az emlékére. Biztos felidéződik nagyon sokakban az ő alakja, törékeny alakja, felidéződik a betegségének, az egyre súlyosbodó betegségének sok-sok jele, meg felidéződik a búcsú tőle. És a búcsúra emlékezni mindig szomorú, örömteli és szomorú. Mind a kettő benne van a virágvasárnap történéseiben, valóságában, de a virágvasárnap is, mint minden más ünnepünk, és mint az egész írott ige, hirdetett ige, valami más érzést is föl akar támasztani mi bennünk Jézus szavain keresztül. Azt a pillanatot emeltem ki, nem a virágvasárnap történéséből, hanem az utána levő napból, amikor Jézus bement újra a templomba, ott tanította az embereket, és hozzá mentek a főpapok és a nép vénei, és megkérdezték őt, micsoda hatalommal cselekszel, és ki adta neked ezt a hatalmat. Sokszor kérdezték már. A főpapok, az írástudók, a farizeusok Jézust nem először teszik most sem, és most mégis valami egészen más választ adnak. Mire kérdeznek rám, amikor Jézushoz fordulnak? Az élet felforgatására kérdeznek rá. A templom tisztításra utal, megtisztítására utal az ő kérdésük, ahol Jézus bár a maga konkrétságában valóban az árusok asztalait borogatta fel, de valójában sokkal többet is tett. Az életüknek a jól megszokott rendjét forgatta fel Jézus ott, a templomban, az asztaloknak a felborításával. Az Isten tiszteleteiknek a rendjét, az áldozataiknak a rendjét, a vallásnak a rendjét. De felforgatta a rendet olyan értelemben is, hogy a társadalmi viszonyoknak a rendjét borította fel Jézus. Ami olajozottan működött sok-sok nemzedék óta, és ami tulajdonképpen jó volt mindenkinek. Jó volt ott, hogy árulták a különböző áldozati állatokat, és fölváltották a templom pénzére a pénzeket. Az embereknek kényelmes volt. Nem kellett készülni messziről, ha így mondanánk sokszor külföldről, a kiválasztott áldozati állatot elvinni. Kényelmes volt ott helyben megvásárolni mindent. A kereskedőknek jól volt, mert hiszen megvolt a maguk tisztes haszna. És hát jó volt a főpapoknak is, meg a társadalom véneinek, vezetőinek is, mert hát biztos nem ingyen kaptak helyet azok az árusok ott a templomnak az udvarában. Megvolt a helypénz akkor is, mint azóta is. Az élet felforgatására kérdeznek rá, amikor Jézushoz fordulnak, és a bűnösségnek a kimondására. Arra a szóra, amit nagy nyilvánosan Jézus hirdetett ott a templomban, hogy ti az imádságházát latroknak barlangjává tettétek. Nem általában beszélt Jézus ott, akkor a templomban a bűnről, hogy ilyen vagy olyan az ember, hogy gyarló és esendő és olykor megbotlik, hanem a templomban egészen konkrétan kimondta. Kimondta, hogy mi a bűn, kimondta azt, hogy ki a bűnös. A szó szoros értelmében személyre szabottan mindenkinek. Azt mondta, hogy ti tettétek, ti mindnyájan. Ti a főpapok, ti a vének, mert engedtétek, mert elősegítettétek. Ti az árusok, mert a hasznotokat kerestétek rajta. És ti emberek, mert a kényelmetekért cselekedtétek azt, hogy latrok barlangjává tettétek azt a házat, amely pedig nem erre, hanem az imádságra rendeltetett. Ti vagytok a bűnösök, mert megváltoztattátok a templom rendjét, az Istennek a rendjét. Mire kérdeznek rá? A hitvallásra kérdeznek rá. A gyermekeknek a szavára. Az volt a számukra az utolsó csöpp a pohárban, hogy most már nem csak Jeruzsálemtől esetleg távol, nem csak Jeruzsálem utcáin, hanem most már a templomban is azt hirdetik, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Tudjátok jól, Dávid fia, ez a megnevezés, ez a méltóságjelző a Messiást jelentette. Arra kérdeznek rá, arra a hitvallásra, a gyerekek szavából, hogy ki mondta, ki engedte, hogy téged a Messiásnak lehet nevezni. És mit kérdeznek a főpapok, a vének, a népnek a vezetői? Azt kérdezik Jézustól, hogy ki vagy te? Azt kérdezik Jézustól, hogy milyen jogon cselekedted ezt? Ki hatalmazott fel arra, hogy beleszólj az életünkbe? Ki hatalmazott fel arra, hogy felforgasd a mi jól megszokott, olajozottan működő rendünket? Ki hatalmazott fel téged arra, hogy megítéld és bűnösnek mondd a mi életünket? Azok a kérdések, amit a főpapok, a vének föltesznek Jézusnak, ezek jó kérdések. Sőt, így mondom, ezek kikerülhetetlen kérdések. Minden ember életében eljön az a pillanat, vagy eljön olyan helyzet, nem is egyszer az ember élete során, amikor lehet, hogy ezekkel a szavakkal, lehet, hogy más szavakkal, de minden ember lényegében ugyanezeket a kérdéseket teszi fel. Ki vagy te, és milyen jogon, milyen hatalommal cselekszel? Mert ha most az egész életre vonatkoztatjuk, ami ott virágvasárnap történt, akkor igaz, Jézus föl akarja forgatni az embernek az életét, minden embernek az életét. Azt a megszokott életet, amit az ember megpróbál kialakítani önmagának, a családjának, azt a megszokott életet, amit a világ, a többi ember, a társadalom enged kialakítani önmagának, azt a megszokott életet akarja felforgatni, ami lehet, hogy olykor nehéz vagy nehéznek tűnik, de amit megszoktunk, talán már jól is érezzük benne magunkat, amit megszerettünk, igen, ezt az életet, amit mi kialakítunk magunknak, Jézus föl akarja forgatni. És az ember életében van olyan helyzet, és nem is egyszer, és pillanat, amikor Jézus személyre szólóan kimondja, az igén keresztül, az írott igén keresztül, lehet, hogy egy hirdetett igén keresztül, vagy valakinek, nem biztos, hogy lelkésznek a szaván keresztül, ki mondja azt, hogy bűnös vagy? Nem általában beszél a bűnről, hanem ki mondja, hogy te ebben és emiatt bűnös vagy. Lehet, hogy nem emberi törvények előtt és emberi törvények szerint, de az Isten előtt, az Isten törvénye szerint. Ki mondja Jézus azt, amit az ember nem szeret hallani? Mert nincs olyan ember, aki szívesen hallgatná, hogyha ráolvassák a fejére, ha kimondják, te vétkeztél, te bűnös vagy. És amikor ilyen pillanat eljön az ember életében, akkor föltámad az emberben a kérdés, ki vagy, és milyen jogon cselekszed ezt? Mert ezt szoktuk meg. Azt szokta meg az ember, egyre jobban azt szokja meg az ember, hogy mások ne szóljanak bele az életében. Hagyjanak békén engem abban az életben, amit én kialakítottam magamnak, amit jónak látok, amiben jól érzem magam, senkinek semmi köze hozzá, senkinek sincs joga beleszólni ebbe az életbe, nincs joga felforgatni, nincs joga engem ezért megítélni, nincs joga semmire. Ezt szokja meg a mai világban a mai ember. És talán sokszor az ember észre sem veszi, de ez az emberek felé való megszokás, ez egyre inkább kiterjed az Istenre is. Az Isten se szóljon bele az én életembe. Ő se mondja ki, hogy bűnös vagyok, ő se akarja felforgatni az életemet, ami az enyém, amit kialakítottam magamnak. Hadd hozzak rá egy példát. A Római Katolikus Egyház az elmúlt években, egy évtizedben egyre szigorúbbá teszi azt, hogy mely gyermekeket keresztel meg. Nem csak azt kezdi el megkövetelni, hogy a szülők legyenek házasok polgári értelemben, hanem azt mondja, hogy tessék egyházilag is megházasodni, és ha ez megvan, majd utána hozzák a gyermekeket, és majd megkereszteljük azokat. És sokan, Sokan bizony fölháborodnak ezen. Milyen alapon szól bele az egyház, hogy én most megkötöttem, vagy nem kötöm meg azt a bizonyos házasságot, hiszen annyi ember él csak úgy egymás mellett, milyen jogon szól bele az életünkbe. Bizony sok esetben, amikor a katolikus egyház ezt kéri valakitől, egy szülőpártól, azért jönnek hozzánk, mert mi reformátusként engedékenyebbek vagyunk. De mit szólnánk? Mit szólnánk mi reformátusok, ha egyházi törvénybe lenne iktatva nem azt? Ne szóljon bele az egyház, ne szóljon bele a pap, nem mondjuk ki, nem mondják ki sok-sok református, de az van mögötte, hogy ne szóljon bele az Isten, hogy én hogyan élek. Oda mentek tehát Jézushoz kérdezni, Jézus pedig felelt nekik, és így kezdte a feleletét. Én is kérdezek tőletek valamit. Jézus a kérdésre kérdéssel válaszol, visszakérdez. És ez a visszakérdezés furcsa nekünk, mint ahogy furcsa volt nekik is. Mert valljuk meg őszintén, mit várunk mi az Istentől? Mit várunk Jézustól? Azt várjuk, hogy mi rákérdezünk valamire, a titokra, a bűnbocsánat titkára, az örök élet titkára. Mi rákérdezünk vívódásainkra, Isten elé visszük, és választ szeretnénk, hogy elmúljanak, és azt várjuk el, hogy ha rákérdezünk az eljövendőre, mi lesz velem, a szeretteimmel, lesz-e örök életem, azt várjuk, hogy az Isten, Krisztus felel. Felel minden kérdésünkre, felel egyértelmű válasszal, ami nem hagy kérdőjelet maga után, felel úgy, hogy minden esetleg meglévő föltámadt kétségünk eluszlik. Valahogy úgy közeledünk Jézushoz, mint ahogy Jób is. Ismeritek élettörténetét, sok-sok miért volt az ő lelkében, kereste a válaszokat barátaitól, és aztán a végén ott állt az Isten előtt, és így szólt az Istenhez, én kérdezlek, te pedig taníts engem. És így voltak a főpapok, a farizeusok, az írástudók, a vének is, meg más emberek életében is Jézussal. Követték, hallgatták, nézték a csodáit, próbálgatták őt, és ő felelt. Felelt így, felelt úgy, tanításon keresztül, jelek felmutatásán keresztül, csodák megmutatásán keresztül. A kérdésre Jézus megadta korábban a választ. De egyszer eljött a főpapok, a véneknek, az életében a visszakérdezésnek az ideje. Sokszor kérdeztétek, ha nem is ezekkel a szavakkal, hogy ki vagyok, és milyen hatalommal cselekszem, most én kérdezek. Én kérdezem azt, ti kinek tartotok engem. Eszetekbe juthatott, ugyanezt az utat járták be a tanítványok is. Nekik is sok kérdésük volt. Sokszor még a tanításnak, a példázatáknak a megértéséhez is. Nekik is sok-sok kérdésük volt, Jézus mindig felelt. Aztán az ő életükben is eljött a pillanat, amikor Jézus már nem azt kérdezi tőlük, hogy mit mondanak az emberek rólam, hanem ti. Ti mit mondtok rólam? És tudjátok jól, Péter adta meg az egész tanítványi közösségnek a válaszát, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. A tanítványok életében is eljött a visszakérdezés pillanata, lám a főpapok a véneknek az életében is eljött a visszakérdezésnek a perce. És itt megállva gondolkozzunk el egy pillanatra, mik az ember életének a sorsfordulói, amit sokszor meg is szoktunk ünnepelni. Ha lényeget akarjuk megragadni, akkor így kell felelnünk. Valójában ezek minden alkalommal nem csak tanítások, nem csak ünnepek, hanem egyben visszakérdezések is. Összeköti két ember az életét. Elhangzik a tanítás a házasság szentségéről, az igazi szeretetről, arról, hogy mi az a szeretet, ami minden házasságban is előforduló botlást, gyarlóságot, esendőséget, rosszót, mint bűnt el tud fedezni, de benne van a visszakérdezés, mire építed a te kapcsolatodat, a te szövetségedet, amit a házastársaddal kötöttél, csak a saját érzéseidre? Csak a saját döntésedre? Csak a saját akaratodra? Ha erre, nem lesz több, mint a másé. Lehet, hogy tart egy-két esztendeig, talán tovább, de nagy az esélye, hogy szét fog hullani. Vagy pedig az Isten szeretetére. Ilyen a keresztelő is. Felajánlott, kéred, hogy az Isten szövetségébe fogadja a gyermeket. Ott a visszakérdezés. Mire akarod nevelni? Szeretnéd, ha a gyermeket boldog lenne? Miben látod a gyermeket boldogságának a titkát? Vajon a tudásban, amit az élet adhat? A talpra esettségben, a tanítatásban, a világ dolgairól? Fontosak ezek, senki nem vitathatja. De hogy boldog legyen a gyermeked, milyen utat látsz? Kiben látod ennek a titkát, valóságát, azt a kősziklát, amelyet ezen a boldogságon keresztül elérni szeretnél? De talán legnyilvánvalóbb sorsforduló maga a halál és a gyász. Igazi visszakérdezés az ember életében. Mert ez minden esetben szavak nélkül is megkérdezi tőlünk. Kinek tartod Jézust? Annak, aki csak egy proféta volt, vagy annak, aki legyőzte a halált? Annak, aki élt, és aztán meghalt, vagy annak, aki élt, meghalt, feltámadt, és valóban övé minden hatalom menjen és földön? Ma az istentisztelet keretében, vagy után emléktábla avatás lesz. Emléktábla. Igen, talán ez az a műfaj, ahogy nevezzük. De hogy fogalmazzak most így, ez a tábla visszakérdező tábla lesz mindnyájatok számára. Mert amikor ezentúl bejössz a templomba, és talán rápillantasz, akkor kérdezni fog. Azt a kérdést fogja ez a tábla szavak nélkül is feltenni, hogy hiszed-e? Hiszed-e azt a tanítást, hiszed-e azt az evangéliumot, hiszed-e azt a fedőszót, hiszed-e azt az ígéretet, amelyet Budai Péter a gyülekezet első lelkészeként egyszer hirdetett? Hiszed-e azt, amiről hitvallást tettél, talán elsőként konfirmálva e falak között, hiszed-e ma is, hiszed-e rendíthetetlenül? Hiszed-e azt, hogy Jézus az Istennek a fia? Hiszed-e azt, hogy az az ember, akinek a neve ott áll majd a táblán, aki élt, de aki meghalt, hogy az az ember nem csak volt, hanem lesz? Mert igaz, hogy itt a földön már nincs. De hiszed-e azt, amit ő hirdetett, amíg élhetett? Hiszed-e azt, amit ő hitben érzett, vallott és remélt, hogy van örök élete, hogy lesz feltámadása? A név ott a táblán erre kérdez rá, hogy az evangélium örök titkát, legnagyobb ígéretét, hogy Jézus Krisztusban van bűnbocsánat, van örök élet, van feltámadás, ez a név szavak nélkül is vissza fogja kérdezni, vajon hiszed-e? Jézus felelt, úgyhogy én is kérdezek tőletek, feleljetek ti. Ők pedig azt felelték Jézus kérdésére, hogy nem tudjuk. Nem mondanak igazat. Nem magyarázom azt a kérdést, amit Jézus föltett, sem azt a lamentálást, ami ott volt a főpapoknak, a véneknek a szívében. Nem tudjuk, nem mondtak igazat. Ők vallják be. Egymás közötti beszélgetéseiken keresztül, hogy nem mondanak igazat. Azért mondták azt, hogy nem tudjuk, mert félnek a múltjuktól, mert nem hittek keresztelő Jánosnak, és félnek a jelentől, félnek kimondani azt, amit nem hittek, mert félnek a sokaságtól, akik viszont hitték azt, hogy keresztelő János próféta volt. De sokkal többről is szó van ebben a nem válaszban. A főpapok, a vének, meg persze a farizeusok, az írástudók valójában dönteni félnek, mert Jézus visszakérdezése ezzelé állította őket. Félnek dönteni, sem Jézus mellett, sem Jézus ellen nem mernek dönteni, mert dönteni kockázat. Ugye ránéznek Jézusra, Jézus tanított, de tanítottak a proféták is. Jézus csodákat tett, de hát csodákat tettek a proféták is. És Jézus soha nem mondta egyértelműen, hogy igen, én vagyok a Krisztus. Felhangzott ugyan a hitvallás a templomban és a gyermekek szájából, ő a Messiás, de hát azért az mégiscsak a gyermekek hitvallása volt. Dönteni félnek. Ott van szívükben a bizonytalanság, a kérdés, higgyünk-e benne? Ne higgyünk. Mit válasszunk? Mi a biztos? Elfelejtkeztek arról, amit az Új Szövetség persze később ír meg, de hát az igazság már korábban is kezdetektől igazság, hogy igen, a hit, a Krisztusban való hit, az Istenben való hit kockázattal jár. Mert a hit a nem látott dolgokra van való meggyőződés. A nem látott dolgokban való bizodalom. Ez volt egykor, és ez ma is. Mert hogy amire készülünk a feltámadás ünnepére, a feltámadást még senki sem látta. A halál, az örök élet olyan kérdés, amelyben úgy kell döntenünk, hogy nyilvánvaló látásunk nincs róla. Hitben lehet meggyőződésünk róla, hitben lehet bizodalmunk benne, de nyilvánvaló látás nincs. A döntés kockázatát. A hitnek ezt a szent, sokat ígérő kockázatát az embernek kell felvállalni. És nem válaszolnak azért, mert félnek a döntés felelősségétől is. Nagy a dilemma. Mi van keresztelő János keresztségével? Ha azt mondjuk, hogy igaz, hogy érvényes, hogy a mennyből van, akkor felelősséggel tartozunk az Isten előtt. Miért nem fogadtuk el? Ha azt mondjuk, hogy nem igaz, akkor meg felelősségre vonnak az emberek, hogy miért cselekedtünk így. Dönteniük kell, a döntés következményét, felelősségét fel kell vállalni, és az ember olyan, igen, a lelke mélyén minden ember olyan, hogy nem szeret dönteni, fél a döntések felelősségétől. Sőt, úgy igaz a világ történéseit nézve, mintha egyre inkább félne az ember a döntések felelősségétől. Sokszor kérdezzük manapság, miért nem házasodnak ma az emberek? Miért mondják azt, hogy elég csak együtt élni? Hát nagyon egyszerű. Mert kiállni, akár csak emberek előtt, de legfőképpen odaállni az Isten elé, és kimondani azt, hogy szeretem, nem csak most, egy egész életen át. Kimondani azt, hogy vállalom a sorsát, nem csak a jóban, ha kell a rosszban. Igen, az felelősségvállalást jelent. És miért olyan kevés ma például a gyermek? Nem csak azért, mert sokaknak nehéz talán az élet, kevés a pénz. Egy gyermeket felvállalni, egy gyermeket jól nevelni, egy gyermeket elindítani igaz módon az életben, az óriási felelősség. És nem akarnak az emberek felelősséget vállalni. De hát ez a történet, ami Jézus és a főpapok a vének között lejátszódik, az pontosan arról szól, hogy akár akarjuk, akár nem, nem lehet megkerülni a döntést. Sem a kockázatát, sem a felelősségét. Mert amikor azt mondták, hogy nem tudjuk, akkor Jézus így felelt. Én sem mondom meg. Nem mondom meg, hogy ki vagyok, és nem mondom meg, hogy milyen hatalommal cselekszem. Nem engedi Jézus őket megfutamodni a kérdés elől. Én már válaszoltam sokszor, mintha ezt mondanám, sok-sok tanításban, jelfelmutatásban, most már nektek kell dönteni. Bárhogy próbáltok menekülni előle, döntenetek kell. Virágvasárnap a nagy hétnek a nyitánya. És a nagy hétre is rákérdezhetünk úgy, tekinthetünk úgy, hogy igen, a visszakérdezések nyitánya is a nagy hét. Mert hiszen ebben a gyülekezetben is sorozat lesz estéről estére, elhangzik majd az ige szava, az írotté, a hirdetetté, szólni fog bűnről, emberi bűnről, és ott lesz a visszakérdezés. Felismered-e és elismered-e, hogy az a sok-sok emberi bűn, ami a passióban történt, az nem általában szól az emberi bűnről. Azokban a történetben ott van a te bűnöd is. Felismered-e, elismered-e, kérdezz vissza az ige. És ott lesz majd a nagy hét történéseiben, tanításában, hogy hiszed-e, hogy Jézusnak az a fájdalmas szenvedése, igen, az miattad történt. Miattad, de egyben éretted. Miattad és érted halt meg Krisztus, hogy a bűneidre lehessen bűnbocsánat. És végül a húsvét ünnepe, ami tavasz ünnepének él meg a világ, a virágzás ünnepének, a húsvét ünnepe beszél majd, hirdeti majd Jézus feltámadását, de ott lesz minden kimondott szó mögött a kérdés. Hiszed-e azt, hogy nem csak Jézus támad fel valóságosan, hanem te is föl fogsz támadni? Hogy éppen Jézus halála és föltámadása által neked is lehet örök életed. A nagy hét így, a visszakérdezés, a hitvallás és a visszakérdezésnek az ideje. És bizony a nagy hét, meg az ünnepek, nagypéntek és húsvét, ige hirdetése, tanítása, az csak akkor fog neked valamiféle feleletet adni, akkor fog Jézus benne megszólalni, hogyha tudod vállalni először, vagy megerősítésül újra azt a döntést, hogy kimondod azt a péteri szót, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Mert erre a szóra felel nagy hét bármelyik napján, vagy nagypénteken, vagy éppen húsvét ünnepében, arra a másik érzésre utalva Jézusnak a szavam, amiben benne van az öröm, meg benne van a szomorúság, és mégis egy szent és csodálatos érzés. Ugyanazt a szót fogod meghallani, megérezni és átélni, amit Péter és rajta keresztül a többi tanítvány is a hitvallására kapott. Boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Amen. Feleljünk most Isten ígére énekszóval, énekeljük 398. dicséretünknek első három versét, 398. dicséretünk első verse így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te fel akarod forgatni a mi életünket. Nem akarod benne hagyni sem először, sem újra és újra abban a megszokott mederben, amit mi alakítunk ki magunknak. Köszönjük néked, hogy Te felforgatni akarod először és újra, mert hiszen Te jól látod azt. Még ha egyszer kegyelmedből tudtunk is újrakezdeni, emberek vagyunk, és olyan könnyen visszatalál az ember abba az életbe, amelyet maga alakít ki, és amelyet szeret a könnyebb útra. És köszönjük néked azt, hogy Te kemény vagy, és kimondod azt személyre szólóan, hogyha bűnösek vagyunk, rámutatsz a bűneinkre, mert hiszen tudod, ha nem ezt cselekednél, éppen akkor maradnánk benne a bűnben, és akkor a mi életünk, bármennyire talán ezen a földön még hosszúnak tetszik, végül csak halálba és az örök halálba torkolna. Ezért áldunk és magasztalunk téged, hogy bármennyire sokszor nehéz meghallani és elfogadni a te szavadat és a te akaratodat, mely felforgatja a mi életünket, de köszönjük, hogy bízhatunk abban, te ezen keresztül akarsz megmenteni minket. Arra az életre, hitre és reménységre újra és újra, amit te hoztál el, mert hiszen te azért haltál meg és támadtál fel, hogy nekünk egyszer teljes és igazi életünk lehessen a színről színre látás csodájában. Köszönjük, hogy éppen ezért, amikor megszólítasz minket igéden keresztül, és amikor a lélek által életté teszed a szavakat, akkor te mindig visszakérdezel, hiszed-e, hogy te vagy, hogy én vagyok a Krisztus. Köszönjük néked, hogy nem engeded, hogy megkerüljük ezt a kérdést. Köszönjük néked azt, hogy felelnünk kell. De arra kérünk téged, hogy lelked által és igéden keresztül mindig az egyetlen igaz, helyes választ, az örök élet felé vezető választ, abban megőrző választ támaszt fel, mert hiszen ezt is te cselekszed a mi lelkünkben, azt a szót, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és benned van és általad van nekünk üdvösségünk, már a jelen való világban, és egykor majd az újjáteremtett világban is. Kérünk téged, Krisztusunk Urunk, a nagy hét minden egyes alkalmán, vagy akár csak ha személyesen lélekben te előtted leborulunk, mindig ezt munkáld mi bennünk, hogy ez a hitvallás újra és újra megszólaljon, és újra megerősödjön a mi lelkünkben. Mert csak így hallhatjuk meg azt a csodálatos, boldogságot jelentő szót, hogy ezt a hitvallást valóban a mennyei Atya, a Szentlélek által munkálta bennünk, fogalmazta meg és mondatta ki, és ez a mondat, az a bizonyosság a mi számunkra, és az a boldog érzés, hogy miénk a mennyeknek országa. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Most nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújtsd felé védő kar, ha küzdel. mit régen tér. Hozz rá végeztendő, te már elép a múltat jövendő.
Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig helyeteket elfoglalva hallgassátok meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, mindennek előtt hadd tolmácsoljuk szeretetteljes köszönetünket Simonfi Sándor esperes lelkész testvérünk felé, aki a Budapest Északi Református Egyházmegye esperese, és ezen a mai ünnepen osztozik a mi örömünkben. Köszönjük, hogy eljött közénk, és Isten áldását kérjük és kívánjuk gyülekezetére, és ott végzett szolgálataira, valamint az egyház megyei szolgálataira is, hiszen ennek az egyház megyének vagyunk mi magunk is a tagjai, az egész gyülekezetünk. Engedjék meg a testvérek, hogy a jövő heti alkalmainknak rövid rendjét hadd hozzam ide. Hirdetem, hogy 2-től csütörtökig minden este 6 órai kezdettel nagyheti esti alkalmakat tartunk, ahova szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, épüljünk a hitünkben, növekedjünk az Isten ismeretében. Pénteken, nagypéntek révén este 6 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk, ahol az Úrnak szent asztalát is megterítjük, ide is hívjuk a testvéreket. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, húsvét vasárnap feltámadás ünnepe, ünnepi Isten tiszteletet tartunk a szokott időben és rendszerint úrvacsoraosztással, és egyúttal hirdetem, hogy gyermek Isten tiszteletek is lesznek. Majd aztán húsvét hétfőn is, szintén 9:30 órai kezdettel ünnepi Isten tiszteletet tartunk úrvacsoraosztással. Hirdetem felnőtt konfirmandusainknak, hogy kedden a bűnbánati alkalom után este 7 órakor megtartjuk a konfirmációs órát. Hirdetem azt is, hogy akik a nyilvános Isten tiszteleteken részt szoktak venni, úgy készülhetnek, hogy ezen a héten csütörtökön délelőtt 10 órakor az Őszike utcai nyugdíjas házban tartunk nyilvános Isten tiszteletet, majd 11 órakor a Derűs Alkony gondozó házban. Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Amint azt hirdettük is, a mai napon ünnepi együttlétünk keretében megemlékezünk gyülekezeti közösségünk missziói egyházközséggé válásáról, amely 7 esztendővel ezelőtt mondatott ki. Szeretnénk megemlékezni az útról, a közösség tagjairól és egy gyülekezet első lelkipásztoráról, nagytiszteletű dr. Budai Péter lelkésztestvérünkről is a következő néhány percben. Ahogyan ez már elhangzott, megemlékezésünk zárásaképpen egy táblát fogunk leleplezni templomunk előterében, ott a bejáratnál, ahol bejöttünk. Ez a tábla lelkésztestvérünk hűséges szolgálatának állít emléket. Arra kérek már most mindenkit, a kedves jelenlévő testvéreket, gyülekezeti tagokat, hogy mivel szűkös ott a hely az előtérben, legyünk türelemmel és megértéssel egymás iránt. Természetesen felállhatunk a helyünkről, és oda gyülekezhetünk, amennyien elférünk, de az a tiszteletteljes kérésem, hogy engedjük most előre a budai család tagjait és meghívott vendégeinket. Mindent, ami ott a táblánál elhangzik, hallani lehet majd itt a templom térben is. Miután a táblát lelepleztük, egy zsoltár énekléssel fogjuk befejezni az Isten tiszteletünket. Utána, miután befejeződött az Isten tisztelet, minden kedves testvérünket hívunk és várunk arra, hogy ne szaladjunk haza, hanem vegyünk részt a gyülekezeti teremben itt oldalt előkészített szeretett vendégségen is. Éljünk hálaadással mindazzal, ami ott számunkra elkészítetett. Beszélgessünk, emlékezzünk, legyünk együtt úgy, ahogyan együtt volt annak idején virágvasárnapon is a Jézust követő sokaság. Most Isten tiszteletünket folytatjuk egy dicséret éneklésével, és a dicséret éneklés után köszöntések, felszólalások fognak elhangzani. Dicséretünk, amelyet most éneklünk, a 264. számú dicséret. E dicséretnek első három versét énekeljük. A 264. számú dicséretünk így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Békesség, kedves ünneplő gyülekezet! Születésnapot ünnepel ma a gyülekezetünk. Születésnapi ünneplésre, együtt örvendezésre együtt van a kisebb szűk család és a tágabb nagy család. Így most hadd legyen szabad ezen az alkalmon elsőnek dr. Budai Péterné Csöpikét köszöntenem és a családját, rokonságát. A nagy családnak része az egyház megye, Simonfi Sándor, Esperes úr van itt közöttünk, a Budapest Északi Református Egyház megye küldötteként. Itt van velünk Veres Sándor, főgondnok testvérünk, a Budapest Északi Református Egyház megye gondnokaként. Köszöntjük szeretettel nagy tiszteletű Deák Zoltán testvérünket és feleségét, a kibocsátó anyaegyházközség nyugalmazott lelki pásztorát. Velünk van Csire János testvérünk feleségével, akit úgy is szeretjük, mint valamikori polgármester helyettesünket, és most pedig az alapítványunk elnökeként van közöttünk. Nyíri Csabát köszöntjük szeretettel, aki szintén valamikor polgármester helyettesünk volt, és presbitertársunk itt a gyülekezetben, míg el nem szólította őt Leányfalu polgármesteré választva. És hát természetesen nagy szeretettel a Szűk családot, a békásmegyeri testvéreket nagyon nagy örömmel és szeretettel öleljük és köszöntjük. Ugyanígy a messzebbről érkezetteket is Isten hozta közöttünk. Messze úton van Búzs Balázs polgármester úr és Tirs Tamás kabinetfőnöke. Mindketten tudnak az alkalmunkról, gondolnak ránk, külföldi útjuk nem teszi lehetővé, hogy itt legyenek. De imádságban ebben az órában velünk van három másik gyülekezet is. Egy picivel messzebb a Csillaghegyi gyülekezeten, ben is most fejeződik be az istentisztelet, és imádságban velünk vannak. Aztán sokkal messzebbről, a határtól picit északabbra, Dunamocsi testvér gyülekezet is ránk gondol a mai istentiszteletén, és velünk imádkozik. És a legmesszibb velünk gondolkodók és ránk gondolók a hokstédei testvérgyülekezet, akik gondolatban itt vannak velünk, és együtt örülnek a gyülekezetünkkel. Hát ezen a szép napon azt szeretném kérni, hogy a tágabb család egyik delegáltját, Veres Sándor testvérünket, gondnok testvérünket hallgassuk meg. Sok minőségben van ő itt közöttünk, hiszen annak idején, mikor még közös egygyülekezet voltunk, akkor ott gondnoktársak voltunk. Aztán a kibocsátó Csillaghegyi gyülekezetnek vált ő egyedüli gondnokává. Alapítványunknak volt sokáig ügyvivője, és most, mint az egyházmegye gondnoka szeretne szólni hozzánk. Hallgassuk meg a szavait.
Reményik Sándor, az én lelkipásztorom című versének két mondata most nagyon-nagyon élővé vált ebben a gyülekezetben. És látod-látod, ezt is tetetted, hogy bennem a szók életté remegnek, áldás és békesség nektek. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hálaadó ünneplő gyülekezetet, nagy tiszteletű Simon Fi Sándor esperes urat, lelkipásztor testvéreimet és minden jelenlévőt. Nagyon nehéz az igehirdetés után szólni, mert benne volt mindaz, amit lélekből szerettünk volna elmondani. Benne volt a virágvasárnapi üzenet, benne volt a mi emlékezésünk és a mi háladásunk. De mindenképpen el kell mondanom, mert az egyház megjelenik ebben a látható világban, látható formában is. És ezért hozom az egyházmegye közösségének köszöntését, hálaadását. Nagyon sokszor elmondtuk, nagyon sokszor elhangzik lelkész értekezleteken, egymás közti beszélgetésünkben az a példa, ami itt történt, hogy egy gyülekezet úgy alakult meg, hogy egy másik segítette, elengedte saját magából, mennyi-mennyi imádsággal, könyörgéssel, mennyi-mennyi odafigyeléssel. És ezen ott volt Istenünk áldása. Mert mi is ez az áldás? Mózes első könyvének 26. rész 25. versében olvassuk, hogy Izsák, aki a törzsével egy olyan területre érkezik, ahol nincsenek kutak, mert betömték őket, szárasság van. El kell küldeni a szolgákat kutatásni, vizet találni. És Izsák hogy kezdi? Oltárt épít először az Úrnak, segítségül hívja, felépíti a sátrát, majd utána küldi el a szolgáit kutatásni. És este jönnek vissza, és jelentik, vizet találtunk, élő vizet, forrást találtunk, és ez az áldás. És ez az áldás ebben a gyülekezetben, hogy megtalálta Jézus Krisztust. És egy néhány gondolatot fölírtam, rövidebb leszek, ha ezt felolvasom, hogy ez így volt ebben a fővárosban is. Voltak építkezési tervek, lakótelepek, ezeken a terveken nincs templom. A templom Isten tervében szerepelt. Isten tervében szerepelt a templom, a gyülekezet, azok az emberek, akiken keresztül elvégezte az ő munkáját, igéjei szent lelke által. Az ő tervében ott volt a Csillaghegyi Református Egyházközség, a gyülekezet hívő közössége, az elhívottak és kiküldöttek. Tegyetek tanítványokká minden népeket. A missziói parancs azt jelentette az itt élők számára, hogy szólaljon meg az ige a Békásmegyei lakótelepen élők számára, az ő területükön, az ő közelségükben. Sokan kaptak elhívást, hogy imádkozzanak, könyörögjenek és cselekedjenek. Békásmegyeri házi bibliórákon, családokban, kisebb-nagyobb közösségekben. Lelkipásztorok, egyházi tisztségviselők, presbiterek, gyülekezeti munkások, egy szívvel, egy lélekkel. Közülük többen most is itt vannak, itt lehetnek közöttünk. Nekik megköszönjük, hogy meghallották az Úr elhívását, és cselekedték az Úr akaratát, hálát adunk érettük. És kérjük a mostani gyülekezetet, ölelj át őket szeretettel. Azok közül nagyon sokan már botra támaszkodva jönnek, ha tudnak jönni. Lehet, hogy már látogatni kell őket. Menjetek el, menjünk el hozzájuk. Kérdezzük meg őket, hogy volt az ő életük útja. Hogy kapták ezt az ajándékot, hogy részt vehettek ennek a gyülekezetnek az építésében, ennek a templomnak az építésében. Szeressük meg őket. És kellett a gyülekezet a templom építéséhez lelki vezető, akinek ez volt az Istentől való küldetése. Mózes 4. könyvében olvassuk. Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére. Az legyen előttük jártukban keltükben, vezesse harcba, és vezesse haza őket, hogy ne legyen olyan az Úr közössége, mint a pásztor nélküli nyáj. Így hívta el az Úr erre a szolgálatra dr. Budai Pétert. Isten terve meghatározza az ember útját. Különleges utakat láthatunk. Egy párhuzamot hagy mondjak el röviden. Gyökösi Vandi bácsi, amikor elvégezte a teológiát és Újpestre került, akkor elmondta, hogy teológián igyekeztem Istenről mindent megtanulni, hogy tudjak róla szólni. És kikerülve a gyülekezetbe, azt látom, hogy nem ismerem az embert. Nem ismerem azt, akinek szólnom kell. És akkor még tanult, hogy megismerje minél jobban az embert is. És Budai Péter életének első részében olyan emberekkel foglalkozott, akiknek gondjuk volt, problémájuk volt magukkal, családjukkal, életükkel, körülményeikkel. És ő próbált választ adni. És az Isten elhívta. A válaszokat majd tőlem kapod. Tőlem kérdezed, és úgy adod tovább. És így lesz élővé ez a szolgálat. És a Budai Pétert elhívta az Úr, és elküldötte. És így szolgált közöttünk. Így tudtunk hozzáfordulni gondjainkkal, bánataikkal, panaszainkkal. Így lehetett ennek a gyülekezetnek a pásztora. Istennek adunk hálát az ő életéért, szolgálatáért. Megköszönjük a családjának segítségét, szolgálatát, ahogy körülvették, átölelték, hogy ő elvégezze azt a munkát, ami rábízatott. És felépült a templom, és létrejött a gyülekezet, mert Isten áldása volt a munkán. És kedves testvéreim, hagyj olvassak még föl egy imádságot, Isten igéjét abban az évben, amikor most hálát adunk és ünneplünk, a Biblia éve van. Boldog, aki olvassa. Én hiszem, hogy boldog, aki olvassa, mert nagyon sokszor megélhettem, megtapasztalhattam. Ha csak visszagondolunk, Máté evangéliuma alapján olvassuk most az Új Szövetség igéjét. Új év első napján szólt az ige. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Utána következett, keressétek először Isten országát, és minden megadatik nektek. És utána megtanította mi úrunk imádkozni az első mondatba, mi atyánk. Egyedül nem mehetek az Úrhoz, csak a másikkal, az embertársammal, a testvéremmel. Így mehetünk hozzá, így lehetünk közösségben, így fordulhatunk a mi atyánkhoz. És utána megtanított bennünket arra, hogy mennyi-mennyi minden bajunk van, és ebből gyógyulás van. Megkérdezi a bénától, mit akarsz? Azt, hogy járjak. Vagy elmegy hozzá a kapernaumi százados, talán olyan, mint mi, akik már tudjuk, megismertük az ő hatalmát, erejét. Elég csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. És így vezet bennünket az Úr napról napra az ő igéjével. Ezért köszöntésül, hálaadásul, végezetül hagyolvassam el Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott első leveléből, Filippekhez írott levél első részéből, azt az igerészt, amely dr. Budai Péternek is kedves igéje volt. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Amen.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, amikor arra készültem, hogy valamit nem kronológiai történetiségben fölállítva, hanem valamiből, szívemből jövőt mondjak el ezen az alkalmon, akkor rengeteg dolog jutott eszembe, és nagyon sok dolgot összeírtam magamnak. Szerettem volna arról beszélni, hogy milyen óriási csoda az, hogy itt az Isten szent lelke dolgozni kezdett, működni kezdett, föllobbant, és milyen csodás dolog, hogy nagy tiszteletű dr. Budai Péter szívében azt a lángot gyújtotta meg, amitől ő aztán láng lelkű és lángszavú prédikátorrá vált. És milyen csodás dolog, hogy az Úristen kegyelme volt az, amelyik őt arra megtanította, fölvértezte, és mindig újból és újból megerősítette, hogy le tudjon hajolni mindenkihez a maga módján, és mindenkihez úgy tudjon szólni, hogy arra a hallgatónak szüksége volt. És el szerettem volna mondani azt, hogy mennyiszer és kézzel foghatóan tapasztaltuk meg az ő életét látva, annak az igének a valóságos voltát, hogy elég néked az én kegyelmem. Mert ő neki csak ez volt az Isten kegyelme, ő semmi másra nem vágyott, semmi más nem gyűjtött, semmi más nem szerzett, az Isten kegyelméből élt napról napra. És el szerettem volna mondani, hogy hányszor és hányszor tapasztaltuk meg, hogy kézzelfogható az Isten ereje, amelyikről azt halljuk, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el, hogy a halál közeléből, intenzív osztályról, oxigén sátorból hányszor hozta őt vissza közénk, azért, mert itt dolgot bízott rá az Úristen, azért, mert ő itt eszköznek akarta őt használni. De ezt, amikor mind-mind leírtam, akkor leültem, hogy másnak kellene itt elhangozni. Eszembe jutott, hogy ezen az alkalmon a legméltóbb és a legjobb, hogyha maga nagy tiszteletű dr. Budai Péter gondolatait halljuk, és ő szólal meg. Két írásából kerestem elmondandót, és aztán ráébredtem, hogy szinte nem is tudok belőle kihagyni. Minden szó fontos, minden szónak súlya van, és én hadd kérjem a testvéreket, hogy tegyék meg azt, hogy kellő figyelemmel legyenek velünk ezen a gondolati úton, amit én most vázolni szeretnék. Két írása van a kezemben Péterünknek. Az első, a legutolsó kanonika vizitációra írt összegzés, ahol visszatekint a szolgálatának egészére szinte. 1983 tavaszán csatlakoztam feleségemmel együtt a Csillaghegyi Református Egyházközségbe, majd Istentől kapva az indítatást kezdtem el a Teológiai Akadémiát. Az ország életében bekövetkezett fordulat hozta el számomra is, és a Békásmegyeren élő embereknek is az új élet, a krisztusi élet lehetőségét. 1989-ben a Csillaghegyi Református Egyházközség Kebelén belül kezdődhetett el a Békásmegyeren a misszió az itt élő lakosság felé. Ekkor kaptam a püspök úrtól kinevezésemet a lelkipásztori feladatok ellátására, különös tekintettel a békásmegyeri lakótelepen élők felkarolására. Két számomra fontos Jézus ígével indultunk. Az első Máté 28.19.20. verseiben találhatóan: menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A másik pedig Máté 11.28. versében van megírva: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez a két alapige indította a békásmegyeri missziót. Jézus küldött bennünket, hogy hirdessük az evangéliumot, az örök életet, tegyük tanítványokká a népeket. A másik ige tükrözi Jézus szeretetét, amelyben hívja a megfáradtakat és a megterhelteket. 1989-ig a lakásokon találkozott 5-8 fő hívő testvér a Biblia mellett. 1989. októberétől nagy örömünkre a közösségi ház adott helyet az istentiszteleti alkalmaknak, majd egy évvel később a Mustármagiskolában nyílt lehetőség a Biblia órák megtartására, havonta pedig a lelkész lakásunkon az ima óra megtartására. Jobbágy Kálmán csillaghegyi gondnok kapta Istentől a megbízatást: építsetek templomot. És 1991. októberében létrehozta a békásmegyeri lakótelep templomépítési alapítványt 29 testvérrel közösen. Ekkor kaptuk meg Óbuda békásmegyer önkormányzatától azt a telket is Óbuda legszebb helyén, melyre tervezgethettük a református templomot. Küldetésünk volt Budapest legnagyobb lakótelepén élő emberek felé, akik a lakáshoz jutás első örömei után szembe találkoztak az élet nehézségeivel, gondjaival. Sokan, a tehetősebbek, az erősebbek elköltöztek, továbbálltak, jobb minőségű új lakóhelyet kerestek. Akik maradtak, azok bezárkóztak, vagy hajtották azokat a hamis örömöket, amelyek csak ideig, óráig adhatnak enyhülést a sok munkára, a felgyorsult életre, később a munkanélküliség fájdalmaira. Istenünk megadta, hogy sorsközösségben élhettünk és élünk a lakótelepi emberekkel. Rá kellett döbbennünk arra, ha nekünk kell megközelíteni őket, azokat a kétségbeesett, segélykérő kommunikációs, metakommunikációs jelzéseket, SOS segélykéréseket is megértve. Tudatlanságaikat, félrevezettségeiket Krisztus szeretetével kell feloldani. Hittük és hisszük, hogy egyházunknak nem csak az a feladata, hogy vasárnap 10-től 11-ig kinyissa a templomot, hanem sokkal több. Jézus parancsa szerint ki kell menni értük, a kárhozatba rohanókért, a reménytelenekért, az életükre elmondani az egyetlen megoldást, Jézus tanítványaivá tenni őket. Imádkozó szívvel, kérve Isten vezetését, arra törekedtünk, hogy a szeretetre, a gyámolításra szorulókat, a sötétségben élőket, gyermeket, ifjakat, felnőtteket, felelősséggel a Biblia ismeretére, Isten megismerésére, Jézus értük hozott áldozatára, a megváltás csodájára tanítsuk. Ha néhány szóban próbálnánk meghatározni a városrészben a missziót, első helyen áll az imádkozás. Az élő ige hirdetése, az Isten akaratára való figyelés, majd ez folytatódik a meg nem álló, szüntelen folyó, sokirányú szolgálattal és a szinte mindenek felett álló Krisztus is szeretet gyakorlásával. Békás megyeren Jézus szemével kell nézni a lakosságot, szociális érzékenységgel meglátni a nyomorúságaikat, Isten ismeretük hiányát, szétszórtságukat, kárhozatba való rohanásukat. Mint említettük, néhány kulcsszó határozza meg ezt a munkát. A szüntelen imádság, a Szentírás megismerése, megismertetése, és Jézus megváltó szeretetének hirdetése. A lakótelepi misszióban sem a pásztor, sem a hívő gyülekezet nem hagyhatja alvásra a fejét. Igen fontos a mindenkor készenlétben álló lehetőség és kötelesség, a folyamatos, pillanatnyi igényként jelentkező lelki gondozás, a könnyek letörlése, a helytelen életutak lezárásában való segítés, és Krisztus szeretetének bármely órában való átadása. Ezeket az alkalmakat nem lehet időhöz kötni, összegyűjteni a lelkész lehetőségeihez és idejéhez kötni. Bizony a lelkész Isten szolgája, és Jézushoz hasonlóan ő sem azért van, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. A missziós lelkület azt jelenti, hogy ahogyan szeret minket az Úr, ahogyan megbocsátja bűneinket, úgy tudunk mi is másokat szeretni, előítélet, megbélyegzés nélkül. Így munkálkodva Isten adja a növekedést, a gyülekezet békességét, és az összetartozás érzését. Engedjék meg a testvérek, hogy egy másik írásból is olvassak. Ez az írás egy másik gyülekezeti születésnapunkra készült, a 2006-ai március 12-ére, amikor Péter egészsége romlása miatt már nem tudott itt lenni. Szeretett testvéreim az Úrban! Láttátok, hogy az életünk itt zajlott előttetek, imádkozó szívvel szolgáltunk közöttetek. Pál apostol szavaival élve, tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájótok után a Jézus Krisztus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Isten úgy rendezi a dolgokat, szuverén akarata szerint, hogy mi csak ámulunk és bámulunk a sok-sok áldáson, amelyben részesített minket, testvéri közösségünket. A Csillaghegyi Egyházközség szárnyai alatt növekedve végül is ide érkeztetett minket az Isten. Emlékeztek, hogyan ajándékozott nekünk egy nagyszerű templomot, hogyan gondoskodott arról, hogy minden anyagi kirendelődjön, hogy fel tudtuk szerelni hangerősítővel, orgonával, haranggal, padokkal, kerítéssel. Ismét teljesült az ő ígérete, igéje, ahogy Jobbány Kálmán gondnok testvérünkkel megüzente nekünk, be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Jézus Krisztusban. Átéltük azt a csodát, amelyben ide érkeztetett minket eltévejedetteket, közömböseket, szomorú szívűeket, megfáradtakat. Ebben a templomban hangozhatott az ő igéje a megváltóról, a megváltásról, gondviselésről, és ebben az igében benne volt mindig a vigasztalás, a bátorítás, az örök élet biztos reménysége. Mi nem tudunk más tenni ezen az évfordulón, mint hálaadással leborulni és dicsérni az ő szent nevét. Hogy hogyan teltek az elmúlt esztendők napjai? Szeretetben, ima közösségben, szenvedések és örömök kölcsönös átvállalásában, és egyre többen és többen kerültünk Isten közelébe, de ti ezt éppen úgy tudjátok, mint én. Maradjon mindez a szívetekben. Ismételgessétek azokat ifjaitok előtt. Beszéljetek azokról, akár a házatokban vagytok, akár úton jártok, akár lefekszetek, akár fölkeltek. Mondjátok el az új és ideérkező testvéreknek, hogy nekünk is ketté vált a vörös tenger, hogy a mennyből manna hullott, és a sziklából forrás fakadt. Gyülekezetünk élete, de mindenkor jellemző volt a 126. Zsoltár, Péter egyik kedvenc Zsoltára. Az Úr nagy tetteinek dicsérete zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patak medrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hordozza. Valóban annyiszor és annyiszor jóra fordította sorsunkat a könnyező vetők, újjongva látták a termést. Isten arról is gondoskodott, hogy elkészüljön és befejeződjön a lelkész lakás építése. Gondoskodott arról is, hogy ne maradjatok ige hirdető nélkül, és ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Az ő útjai kifürkészhetetlenek, és mindenkor bízva az ő szeretetében, az ő kezébe tudjuk tenni életünket. Hiszen őnála semmi sem lehetetlen, és tudjuk, hogy az ő akarata mindenkor a javunkat szolgálja. Áldjuk őt! Köszönetet mondunk neki irgalmáért, azért, hogy Békásmegyeren élő gyülekezet lehet. Szívetek teljességével, ha kell a próbák sorozatát is kiállva, tartsatok ki Jézus Krisztusban, várván az ő eljövetelét, a békesség, a szeretet, a gyógyulás honát, azt az országot, ahol nem lesz több köny, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom. Mindenkit szeretettel köszöntve, és mindent megköszönve, áldást, békességet kíván dr. Budai Péter, a ti öreg pásztorotok és felesége Csöpi. Ezt hallottuk 2 éve, és azt hiszem méltó az alkalom, hogy ez most ismét elhangozhatott. Emléktáblát szeretnénk avatni, hiszen a gyülekezet születésnapja az szorosan összefügg a gyülekezet eddigi története dr. Budai Péter lelkésztestvérünk munkájával, áldozatos munkavállalásával és szolgálataival. Amikor az emléktáblát látják a testvérek, látják, hogy arról akartunk itt tanúbizonyságot tenni, hogy a hálaadásé a fő hangsúly. Szívünkből és szívünk teljes szeretetével és melegével szeretnénk hálát adni az ő életéért. Annak a teremtő atyának, akinek ő vele terve volt, aki szent lelkéből csodálatosan és megmagyarázhatatlanul elrendezte, hogy itt gyülekezet épüljön. A gyülekezet alapító az Isten szent lelke, a gyülekezet építője az Isten ereje. De ahhoz kellenek munkás kezek, engedelmes munkás kezek, akik teljes alázattal aláhajolnak a küldetés parancsának, és ilyen szolgáló testvér Budai Péter testvérünk. És látják a testvérek majd a táblán, hogy a neve után első szónak azt írtuk, hogy hálával emlékezünk Isten előtt dr. Budai Péter lelkész testvérünk életére, és a testvér szó az különös hangsúllyal szerepel ezen a táblán. Itt Békás megyeren ez a szó, hogy testvér, ez különös rangot jelent. Sokkal többet jelent, mint bármi cím, bármi más megtisztelő titulus. Mi ezzel azt szeretnénk kifejezni, ami Péter egész életét áthatotta, hogy egy testvéri közösséget szolgált, és ő maga testvérként fordult mindenki felé. Aztán a hálával kell adóznunk az itt elhangzott igehirdetésekért, az Isten erejének a szavakon, az igén keresztül közvetített hatalmás erejéért, amit átjárhatott mindent, emberek lelkét, a gyülekezet közösségét. Hálaadás érte, hogy őt szolgáló lelkészként, az első lelkészként rendelte ide hozzánk, a munka dandárját legnehezét elvégezve. És a templár az is szerepel, hogy ez egy módon lehetséges, csak akkor, ha valaki hitből él, ha valaki hitben él. A hitnek volt ő a munkása, a felmutatója törékeny testében, sok-sok megingott egészség közepette, testi gyengeségek közepette, de mindig hittel és a hit erejével tovább lépve. És hálaadással vagyunk azért, hogy ő hittel és példával előttünk járt. Ezeket róttuk föl erre a táblára, és így szeretnénk, hogy a gyülekezet emlékezésül vegye át ezt a táblát szeretettel, és kérjük a kedves családot és kedves vendégeinket, hogy lépjünk közelebb, és az elhangzó ének után abban a sorrendben, ahogy elhangzott, menjünk közelebb, úgy, hogy valóban a hálaadást vigyük a szívünkben, akkor is, amikor az ajtón kilépünk majd. Köszönöm, hogy a hosszabb szavakat is meghallgatta türelemmel a gyülekezet, de fontossága miatt én azt hiszem, hogy ezt itt volt illő és szükséges elmondani. Énekünk, amit együtt énekelünk, a megkezdett 264. dicséret, és annak a 4.-5. versét énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Kérem, hogy a lelkész testvérek menjenek elől, kérem, hogy a család kövesse őket, és aztán vendégeink, és utánuk jöjjön a gyülekezet.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet is.
kérdezem. De mondd ide.
Igen. Drága testvérek, kedves gyülekezet, én hálás szívvel köszönöm mindannyiutoknak, hogy itt lehetünk együtt, és nagyon-nagyon meg vagyok rendülve, mert hát egy csodálatos ünnephez érkeztünk el akaratlanul is, amikor Istennek adunk hálát, nem is ő neki, de már Péternek, ő csak egy eszköz volt, én meg a társa lehettem ebben a munkában, és neki adunk hálát mindazért, amit itt elvégzett Békás-megyeren, a lakosság között, a gyülekezet között, és köszönöm, hogy részesei lehettünk mindennek a csodának, ami itt megtörtént ezen a lakótelepen. Köszönöm a szolgálatokat, köszönöm mindenkinek a kedves megemlékezését, és azt, hogy itt lehetünk együtt, és együtt történhetett ez a dicsőítés és ez a hálaadás. Köszönöm, és dicsőség az Úrnak mindenért. Köszönöm. Köszönöm szépen, jó Istenem. Köszönöm.